Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, és miként ígértem ezt a műsor legelején, beszélünk a 2023-as teljesítmény apropóján a broker cégekről, pontosabban ugye a befektetési szolgáltatókról, csak úgy, mint az alapkezelőkről is, valamint a öngondoskodás apropóján nyugdíj pénztárakról. Elég nagy ez a mezőny. Nézzük első körben, hogy befektetési szolgáltatók esetében milyen, mit hozott a 23-as esztendő?
Én azt gondolom, hogy az egész tőkepiac nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet a tavalyi évre vonatkozóan. A befektetési szolgáltatóknak a forgalma immár nem első évben, de ismét kiugróan tavaly 62%-kal bővült. Itt a motor a piacon most nem annyira befektetési vállalkozások, hanem inkább a ezzel foglalkozó hitelintézetek, illetve nem az azonnali piac, hanem a származékos piac volt. Ami érdekes, hogy a budapesti értéktőzsdének a forgalma az több évi növekedés után egy kicsit megtorpant, de lehet akár ennek az az oka, hogy viszont a befektetők meglévő papírjai, azok viszont nagyon szép árfolyam nyereséget hoztak, gyakorlatilag több éven át stagnálást, vagy nem erőteljes mozgásokat láttunk, most viszont egy jelentős, dinamikus árfolyam növekedést, így gyakorlatilag a BÉT-nek a teljes kapitalizációja az megközelítette a 14.900 milliárd forintot. A befektetési szolgáltatóknál pedig mind az ügyfélvagyon, mind a megnyitott ügyfél számláknak a száma az nagyon szépen növekedett. És ez azért nagyon jó hír, mert egyre inkább látszik az, hogy a magyar ügyfelek, lakossági ügyfelek, a háziasszonyok idézőjelben kezdik azt felfedezni, hogy a banki világon túl is van élet a piacokon, tehát a tőkepiacokon is lehet, akár az alapoknál, akár különböző értékpapírok vásárlásával is lehet nagyon szép megtérüléseket találni.
Hát kérlek szépen, 10 éve beszélgetünk, akkor sirattuk magunkat, hogy pénzügyi edukáció tekintetében nagyon alján vagyunk a mezőnynek, a rangsornak. Ezóta az persze már rengeteget javult a helyzet, de azért hozom ezt ide, mert akkor, amikor beszélünk öngondoskodásról, ugye hosszú évtizedeknek a beidegződése talán már elmúlt, hiszen most már érdemes előre takarékoskodni, előre megfontolni azt, hogy hogyan is miként tervezzük a életet, az élet hátlévő részét magunk számára. Ezt is így látjátok egyébként, hogy itt is van egy pozitív tendencia?
Vegyes a kép. Miközben azt látjuk, már az előbb említettük, hogy a nyugdíjbiztosításoknál, üzleti nyugdíjbiztosításoknál egy nagyon szép 400 ezeres portfólió épült ki az elmúlt években, hónapokban. Aközben a hagyományos önkéntes nyugdíjpénztárak esetében stagnálást látunk. Ott 1 millió fő körül, szerződés körül stagnál bizony egy hosszú ideje a létszám, és még inkább kevésbé jó hír az, hogy ennek az államnak a fele, itt lehet, hogy annak idején a munkáltatója léptetett be, nem is fizet aktívan tagdíjat. Akik viszont benne vannak és fizetnek, ők nagyon szép hozamokkal szembesülhettek, miközben 22-ben ugye a visszaesés miatt negatív hozamot láttunk, ez bőven-bőven ellensúlyozta a tavalyi 21% fölötti hozam. Tehát, hogyha messzebb horizonton visszatekintünk, 10-15 éves távra, azt látjuk, hogy megverte akár több százalékponttal is pénztártól függően a mindenkori inflációt az az adott pénztár, és reálhozamot gyűjtött a tagjainak, tehát aki gondol előre a nyugdíjára, az az önkéntes nyugdíjpénztáraknál, amelyek akár a költségekben, akár a hozamokban nagyon versenyképesek a többi szektorral összevetve, ők bizony nagyon szép megtérülést értek el.
És azt nézzük, hogy mondjuk egy pályakezdő fiatal, nem is tudom, hogy hány évet mondjak rá, 30 évet vagy 28-et, aki ugye kijön az egyetemről. Mi még hamarabb elkezdünk dolgozni, de most már ugye ez a határ is kitolódik, úgy nem tudom, mik a visszajelzések, akár a szektor részről, akár pedig ugye belső jegybanki összefoglalókból. Tudatosabbak már a fiatalok, és tudják azt mondani, hogy igenis fontos, hogy mi lesz velem 65 éves korom után, vagy azt mondják, mint egy régi beidőződés apropóján, hogy hol van még az.
Összességében a nyugdíjbiztosítások szinten tartják azt a létszámot, akik gondolnak a jövőjükre, de ha csak a nyugdíjpénztárakat, vagy csak a nyesz számlákat látom, nézem, akkor bizony nem annyira jó a kép. A nyugdíjpénztárak esetében 2002-ben azért a 30 év alatti, vagy 30 éves generációnak legalább a 10%-a már fizette be a nyugdíj forintjait, és ezért élvezheti majd a nyugdíjas éveire ezt a kiegészítő privát nyugdíjat. Most 3%-nál tartunk. Tehát nagyon-nagyon nagy gond, hogy hiányzik egy fiatal generáció, hiányzik, hogy ők átlássák, megértsék azt, hogy ez a gondolat, hogy hát majd még fiatal vagyok, majd ráérek erre, ez azért nem jó, mert most így a 20-as, 30-as éveinkben elég a mindenkori jövedelmünknek egy 3-5%-át, tehát 100 forintból 3-5 forintot elhelyezni a nyugdíjpénztárba, ami nagyon jól fiatatja ezt, és akkor egy tényleg markáns az állami TB nyugdíjunkat, akár bizony negyedével is kiegészítő, nagyon szép nyugdíjunk lesz. Hogyha ezt 40-50 évesen tesszük meg, akkor a jövedelmünkhöz képest egy markánsan nagyobb összeget kell oda betenni, aközben, miközben már a gyerekeinkre, tehát az unokáinkra kell gondolni, tehát ott már egyéb célok is fölmerülnek, tehát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez bizony már késő. Most a Nemzeti Bank látva ezt a helyzetet tett és tesz javaslatokat a jogalkotónak. Mi azt mondjuk, hogy ha tényleg adott esetben erre nem feltétlenül figyelnek a fiatalok, akkor vonjuk össze a különböző önkéntes pénztári célokat, legyen egy olyan közös úgynevezett jóléti alap, aminek lenne nyugdíj zsebe, lenne egészség zsebe, netán lakásra vonatkozó zsebe is, adott esetben legyen ebbe automatikusan elvárás az, hogy beléptetik a tagokat, de bármikor mondhatja a tag, hogy köszönöm szépen, én nem akarok ebben részt venni, tehát bármikor amikor kifelé a kilépés szabad, hogyha egy ilyen több célú, adott esetben állami támogatásokkal, netán egyéb támogatásokkal ösztönzött szektor jönne létre, akkor lehet, hogy újra föl tudnánk egy kicsit pörgetni ezt a szférát, ami nagyon-nagyon fontos lenne a mostani előregedő társadalomban.
Mit jelent ez a kezdeményezés, amit mondasz, akár ilyen jogszabályi módosításokat terveztek benyújtani, mert vagy már egészen pontosan a jogalkotó felé?
Tulajdonképpen erről van szó, nem konkrétan kodifikálunk, hiszen ez nem a mi dolgunk, mi inkább vezérlő elveket, irányokat fogalmazunk meg, természetesen ezek közigazgatási egyeztetések, vagy a különböző minisztériumokkal, jogalkotókkal való beszélgetések. Mi azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos lenne, és mindenképpen szeretném itt is hangsúlyozni, hogy ez a pénz, az önkéntes pénztárakban lévő forintunk, az a társadalom, vagy az a TB nyugdíjon felüli megtakarításunk, tehát az a saját pénzünk, az örökölhető, kedvezményezett nevezhető meg, az a privát pénzünk, tehát az mindenképpen most is, a jövőben is a miénk marad, és adott esetben tudunk szabadon dönteni arról, hogy ezt lakás célra, egészségpénztári célokra, vagy önkéntes nyugdíjpénztári célokra fordítjuk. Ha ez a javaslatunk adott esetben megvalósulna, akkor ezt egyetlen egy intézményen belül tudná saját döntése alapján mindenki megtenni.
Átterünk egy teljesen más témára, amiként azt ígértem, ez pedig a cyber csalásoknak a témaköre. Ezen a téren mi most a helyzet? Van-e javulás a korábbi évekhez képest? Mert voltak itt azért nagy hullámok.
2022 második negyedéve volt a vízválasztó. Akkor ugrásszerűen megugrott a kibercsalásoknak a száma és volumene is. Nem véletlen a dátum, hiszen a különböző válságok után egyre többen kezdtek el távmunkázni, otthon dolgozni, a gép előtt dolgozni, nem fizikailag bejárni, és tulajdonképpen a bűnözők egyrészt ezt használják ki a különböző ajánlataikkal, másrészt pedig azért az ügyfeleket támadják, mert sokszor úgy gondolják, hogy ők a gyenge láncszem, a magyarországi pénzügyi intézményeknek a tűzfalai, biztonsági rendszerei, azok nemzetközi összehasonlításban is rendkívül biztonságosak. Az első, folyamatos növekedés és a folyamatos támadás sorozat után úgy látjuk, hogy az első biztató jelek a tavalyi utolsó negyed évben látszottak, ahol ahol azért megtört ez a lendülete a csalóknak, ott következett egy visszaesés, de nem gondolnám azt, hogy hátra kellene dőlnünk, és azt se gondolom, hogy az ügyfelek egyedül volnának ebbe a harcukba. A Magyar Nemzeti Bank, illetve 10 egyéb intézmény ezért indította el a kiberpajzs kezdeményezését, ahol ott vagyunk a fogyasztók oldalán, azonnal nyilvánosságra hozzuk a különböző típusú csalási mintázatokat, azonnal közleményt adunk ki, azonnal a teljes nyilvánosságot tájékoztatjuk, hogy milyen módon, milyen trükkökkel, hogyan próbálják az ügyfelek adatait megtudni, és aztán a pénzüket elvenni.
Hát szerintem fel tudunk villantani pár dolgot, hiszen aki kap Messengeren egy értesítést arról, hogy az Egyesült Államok hoz tartozó Kajmán-szigeteken mekkora vagyont örökölt, és egy XY nevű ismeretlen személy keresi meg, az kicsit gyanúkeltő, nem?
Igen, ez az úgynevezett nigériai csalás, mert ez az ország volt, ahonnan először ez megtörtént. De ugye nagyon körmön fontak ezek a csalók. Most már nem is csak az a történet megy legújabbként, hogy fölhívják az ügyfelet, hogy a bankjától telefonálunk, támadást látunk, segítünk biztonságba helyezni a pénzét egy úgynevezett letéti számlára, hát nincsenek ilyen technikai számlák, ahol biztonságban helyeznék a bankok a pénzt, semmi más nem.
Ügyvédi letét van.
Igen, olyan van, de ilyen technikai számla nincs, ahol a bank elhelyezi a pénzünket, nem kell más tennünk, mint az összes létező biztonsági adatunkat megadni, még a megerősített ügyfél azonosításnál még azt a újabb azonosítót is megadni, és utána azonnal bontják a vonalat, és a csalók elviszik a pénzünket. Emellett már a csomagküldéses, vagy éppen valamilyen szociális média felületen adok-veszek felületen föladott hirdetéseinkre is jelentkeznek, vagy adott esetben valamilyen csomagküldő szolgálat nevében jelentkeznek, és azt mondják, hogy itt is meg kell adnunk néhány adatunkat, onnan felugrik valami felület, ami hasonlít a bankunkéra, és ott is meg kell adnunk az adatainkat. Tehát tulajdonképpen már nem csak banki oldalról, de harmadik félszolgáltató oldaláról is próbálják a bizalmas adatainkat megszerezni, mind-mind arra fut ki, hogy az adatok segítségével utána a pénzünkhöz is, akár a bankszámlán, akár a kártyán lévő pénzünkhöz hozzáférjenek.
Ugye csekévig az, hogy azért ez egy globális jelenség, tehát nem csak nálunk tombol ez.
Abszolút így van. Pont mielőtt a stúdióba jöttem volna, az Európai Bankhatóság vezetőjének egy magyarországi interjúját készítettem elő, és maga az Európai Bankhatóság a top 5 téma között azt javasolta, hogy érdemes az újságírónak beszélni arról, hogy bizony a kibercsalások, a kiberbűnözés az hogyan hat az európai fogyasztókra. Tehát európai szinten látunk problémákat. Ettől még azért azt gondolom, ezt azért helyi szinten kell védekezéssel hát kivédeni, és ezért gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a kiberpajzs kezdeményezés, amiről a kedves hallgatók például a kiberpajzs.hu oldalon kaphatnak információkat, és a legújabb csalási mintázatokat, a védekezés lehetőségeit ott tudják meglátni.
Hát azt egyetlen beszélünk a kriptóról is, mint jelenségről, meg egyéb iránt a ti oldalatokról, a ügyfelek segítségéről is, ott is voltak nagy hullámok, finoman szólva.
Nagyon kevesen tudják azt, hogy Magyarországon már körülbelül 200 ezer ember rendelkezik kriptoeszközökkel, leginkább bitcoinnal, de egyéb eszközökkel is. Tehát nem egy olyan piacról beszélünk, ami azért majd a jövő zenéje, és még ráérünk, hátradőlhetünk. Ez a kézzelfogható valóság. Mindez ideig erre nem volt európai válasz, ez egy gyakorlatilag többé-kevésbé, sőt szinte teljesen szabályozatlan piac volt, és most döntött hosszú évek előkészülete után az Európai Unió arról, hogy európai szinten ezt szabályozzák. Nagyon sok ízében hasonló módon, mint a hagyományos tőkepiaci kibocsátók esetében. Ez az úgynevezett MiCA szabályozás. Magyarországon erre született meg egy kripto törvény, illetve a nyomon követhetőségre ezeknek az utalásoknak egy másik jogszabály is létezik. Ez a jogszabály már bizonyos elemeiben június 30-án bizonyos bizonyos elemeiben pedig az év végén életbe fog lépni. Tehát innentől fogva, illetve a következő időszaktól fogva, maguk a kripto kibocsátók is egy alapdokumentummal, úgynevezett fehér könyvvel kell rendelkezzenek, amiben le kell írniuk a kibocsátásnak a jellemzőit, a fő célját, nem vakon fognak az ügyfelek tapogatózni, és a felügyelést tekintve pedig minden honos országban, ahol az a kriptoszolgáltató székhelye rendelkezik, az engedélyezési folyamatoknak, fogyasztóvédelmi felügyelésnek, panaszkezelésnek eleget kell tenni a szolgáltatóknak. Nehezítés persze, hogy nagyon sok szolgáltató, itt is határon átnyúló szolgáltató lesz Magyarország felé, de lesz egy olyan Európai Uniós hatóság, ahol ennek engedéllyel kell rendelkeznie, és ott abban az országban akár a fogyasztóvédelmi lépéseket, panaszkezelést meg lehet majd tenni. Tehát nem teljesen egy sötét kútba, egy mély kútba fogjuk dobálni a pénzünket, hogyha kriptoszolgáltatást vásárolunk, hanem azért ezek a szabályozók, ezek a pontok ott lesznek. A Nemzeti Bank egy kérdések és válaszokat jelentetett meg az elmúlt időszakban a honlapján. Itt a legfontosabb tudnivalókat már látják az ügyfelek, de nyilván még rengeteg tennivaló van ennek a szabályozásában, illetve a felügyelősében. Azt gondolom, hogy jó úton járunk, megkezdődött ez a folyamat.
És kérlek szépen, ugyan Svájc nem tagja az Európai Uniónak, de mint nem túl messzi és nagyon fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező alpesi köztársaság, cukkantomban például a hivatalos fizetőeszköz a bitcoin. Számíthatunk erre, hogy ha nem is Magyarország vonatkozásában, de ez felbukkanhat?
Volt már ilyen kezdeményezés, bitcoin automata is Magyarországon.
De ha jól tudom, az nem a ti engedélyetekkel.
Hát igen.
Felállít a finoman szóval.
Ezt nagyon jól látod, mert hogy ugye ez még akkor történt, amikor semmiféle szabályozás nem volt. Most azért itt egy szabályozott keretek között egy más rezsimről beszélünk. Nyilván azért különböző típusai is lesznek, vagy vannak a kriptoeszközöknek, vannak olyanok, amelyek valamilyen jegybanki pénzhez, vagy jegybanki, vagy más eszközhöz kötöttek. Ezekre ugye eltérő szabályok vonatkoznak, mint az általános egyéb szabályokra. Én szerintem bárki bármit kezd ezzel, a legfontosabb az, hogy először is nézze meg a kockázatokat, akár például ezzel a kérdések és válaszokkal, mert akár az árfolyam kockázatoknál, akár a hacker kockázatoknál nagyon sokat lehet ebből is tanulni. Ugye ott kezdődik a történet, hogy nagyon sokszor egy átlagos fogyasztó egyáltalán nem tudja megmondani azt, hogy mi mozgatta az árfolyamát a bitcoinnak, mi történt ott, vagy bármilyen más kriptoeszköznek. Nem véletlen az, hogy a Nemzeti Bank mielőtt még ezt a felügyelési tevékenységet elkezdte, vagy elkezdené, azelőtt sokszor hívta fel erre a kockázatra, általában a kriptoeszközökre és a kriptotőzsdék kockázatára és az ügyfelek figyelmét.
Hát köszönöm szépen. Lassan letelik a műsorodénk, hogyha el is kell búcsúznom, de azt gondolom, hogy érdekfeszítő napvendégén vagyunk túl, amelynek ugye a főszereplője Binder István volt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották.